Isten mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ha vízen mégy át, én veled vagyok, ha folyókon azok el nem borítanak téged. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng meg nem perzsel téged. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, valóban az első szavunk a hálaadásé. Hálát adunk neked az elmúlt évért. Köszönjük neked, hogy megsegítettél bennünket, és erre a napra is eljuttattál minket. Az ige szavaival mi is mondhatjuk, hogy a te kegyelmességed, hogy még nincsen végünk. Köszönjük, hogy veled mindig lehet újat kezdeni, és újra kezdeni. Köszönjük, hogy veled zárhatjuk ezt az új évet, és majd veled kezdhetjük az újat. Köszönjük neked, hogy eljuttattál bennünket ide. Köszönjük az elmúlt évnek minden áldását, azokat is, amiket talán most még nem is értünk, vagy nem is érzünk át igazán, de tudjuk, hogy tőled valóak. Azért könyörgünk, hogy mindazok a dolgok, amiket tőled kaptunk, hadd lehessenek az életünk alkotó részei, hadd használhassuk mindazt a jót, amit tőled kaptunk a te dicsőségedre. Azért imádkozunk most, hogy a hálaadás mellett ott, hogy meglássuk, hogy mi a célod, mi a terved velünk a jövőben, hogy ne csak a múltért adjunk hálát, hanem a jövőbe, a beléd vetett reménységbe kapaszkodva tudjunk tovább menni életünk útján. Azért imádkozunk most, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, hogy tudjunk egyedül rád figyelni, és tőled erőt kapva tovább menni. Kérünk, szent lelked által légy jelen és szólj hozzánk. Az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 43. részéből, a 43. rész 18. versétől a 21. versig terjedő igeszakaszból. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Íme újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Dicsőíteni fog engem a mezővada, a sakálok és trutcok, hogy vizet szereztem a pusztában, a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak. A nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet. Kedves testvéreim, az év végén mindenki számadást tart magával, szeretteivel, környezetével, mit nyert vagy mit veszített éppen az elmúlt évben. Ilyenkor akarva, akaratlan az ember visszatekint a megtett útra. Az emlékezés, a múltba révedés ideje is szokott lenni a szilveszter napja. Másrészt lehet ez a reményteli várakozás ideje, amikor az ember számít valami jobbra, vár valami jobbra, vagy azt gondolja, hogy ennél már csak jobb lehet. Vannak azonban, akik a sötét, ködbe vesző jövő miatt sokkal inkább félnek és aggódnak a bizonytalan jövő felől. Azok, akik úgy érzik, hogy sokat veszítettek, vagy veszítettek valamit az elmúlt évben, vagy éppen valaminek a jövőbeli elvesztésétől félnek, vagy egyszerűen csak a mának élnek és élvezni akarják az életet, valahogy ezek az emberek ezen az egy napon mindig egymásra találnak. Vagy legalábbis hasonló élvezeteket próbálnak hajszolni, különböző tudatmódosító szerekkel próbálják elnyomni a tényeket, a sötétséget, a jövőtől vagy a múlttól való félelmet. Érdekes, hogy akár bánatról, akár örömről van szó, a világ mindig talál alkalmat és indokot arra, hogy valamilyen mű, valamilyen természet ellenes állapotba, környezetbe meneküljön. De tudjuk azt, hogy nem kell ennek így lennie. A hívő ember másként is ünnepelhet, a hívő ember másként is számolhat a múlttal és a jövővel. hogyan viszonyuljon a hívő ember a múlthoz, és hogyan viszonyuljon a jövőhöz, az ismeretlenhez. Miért nincs szüksége a hívő embernek kedélyjavító szerekre, hogy boldog legyen. Milyen reménysége és öröme van a hívőnek, amely független a körülményektől vagy aznak változásaitól. Ezekre a kérdésekre keressük a választ az ige szavai alapján. 18. versben ezzel kezdi a próféta, ne emlékezzetek a régiekről. A világ, hogyha felszínesen szemléli ezt az igét, talán rögtön indoklást talál, minden eszköz megengedett a felejtésre, hát ne emlékezzünk. Volt egy olyan politikai kurzus is, amelynek a jelmondata a történelem szemlélettel kapcsolatban ez volt, hogy a múltat végképp el kell törölni. A költő és a nagy gondolkodó is igazolni látszik ezt a gondolatot, amit az ige első ránézésre kifejez, mindnyájan ismerjük, régi kor árnya felé visszamerengni mit ér. Vagy valaki így fogalmazta meg a múlt, a jelen és a jövő kapcsolatát, hogy a múlt a reményvesztetteké, a jelen az önzőké, a jövő a hívőké. Ebben azért van valami elgondolkodtató. De mire érti itt Ézsaiás próféta az emlékezés tiltását? Mire ne emlékezzen a hívő ember? Az ige alapján két gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Az előző versekben, amit már nem olvastam fel textusként, Izrael népének nagy szabadulásáról ír a próféta, ahogy a vörös tengeren száraz lábbal átkelt Izrael népe, és ezzel kézzel foghatóan megtapasztalta Isten jelenlétét. De azt is tudjuk, hogy abban a korban, amikor a próféta leírta ezt a könyvet, szintén sok nyomorúság és nehézség volt Izrael életében, és sóvárogva tekintettek vissza a hívő emberek Izrael eme nagy szabadulására. Azonban már nem csak a hála volt a szívükben, meg a szavaikban, a gondolataikban, hogy Isten milyen nagy csodát tett annak idején velük, hanem megszólalt a türelmetlenség is, és szinte már Isten szemére vetették, hogy most miért nem cselekszik ilyen nagy csodákat. Ismerőse nekünk ez a gondolkodás. Hányszor gondolunk mi is erre? Lehet, hogy nem mondjuk ki, nem fogalmazzuk meg, de ott van bennünk, hogy régen mennyivel jobb volt. Nem voltak ilyen rosszak a körülmények, nem voltak ilyenek az emberek, és még Isten hatalmát is talán jobban megtapasztalhattuk a múltban. Azt mondja a próféta, hogy ne így emlékezzetek a régiekről. Természetesen kell emlékezni a régiekre, Isten régi szabadításaira, régi csodáira, de nem szabad ott a múltba révedve megállni. Igenis legyen ott a szívünkben a hála Isten korábbi szabadításaiért, és tekintsünk ezekre a szabadításokra úgy, mint az eljövendő szabadítások prototípusaira. Amikor megemlékezünk Isten szabadításairól, csodáiról az életünkben, és hálát adunk ezekért, akkor ne elégedetlenkedjünk a jelenlegi állapotunk miatt, hanem mondjuk azt, hogy igen, ha Isten abból és abból a helyzetből meg tudott szabadítani, ki tudott vezetni, tudott adni gyógyulást, tudott adni szabadulást és győzelmet, akkor ebben a helyzetben is tud győzelmet adni, szabadulást és gyógyulást. Legyen bennünk az az élő reménység, hogy Isten nem csak egyszer tud megszabadítani bennünket, hanem annyiszor, ahányszor csak szabadításra van szükségünk. Ne keseregve és fanyalogva tekintsünk vissza a múlt megtapasztalásaira, hanem örömmel, és olyan magoknak lássuk ezeket, amelyekből gyümölcs érik majd a jövőben, hogyha mi hittel gondozzuk ezeket. Másrészt hívő emberként legyünk nyitottak Istenre, és arra, hogy új áldásokkal, új megtapasztalásokkal vezessen, és tápláljon a jelenben és a jövőben is. Ne elégedjünk meg annyival, hogy valamikor a múltban volt kapcsolatunk Istennel. Valamikor a múltban rámertük bízni magunkat. Valamikor a múltban voltak megtapasztalásaink, ima meghallgatásaink, éltünk át csodákat, hanem vágyjunk Isten újabb és újabb csodáinak, jeleinek a megtapasztalására, vágyjunk arra, hogy újabban és újabban jelentse ki magát nekünk, és újabb részét ismerjük meg az ő nagyságának, az ő szeretetének, az ő kegyelmének. Ne csak a dicső múlton rágódjunk, vagy azon révedezzünk, hanem nézzünk fel Jézusra, mert ahogy az ige mondja, ő reményteljes jövőt készít nekünk. És van még egy dolog, amire a hívő embernek nem kell szomorúan, önmarcangoló módon visszaemlékeznie, ezek pedig a megbánt, elhagyott és Isten által megbocsátott bűnök. Amiket már egyszer rendeztünk Istennel és embertársainkkal is, azokon ne rágódjunk. Ne engedjük a sátánnak, hogy újra és újra az orrunk alá dörgölje. Ugye ismerős ez is. Már megbántuk Isten és emberek előtt, már rendeztük, és aztán a sátán szereti ezeket felhánytorgatni, hogy na milyen keresztény vagy te. Emlékszel arra, amikor itt és itt ezt és ezt mondtad, így és így elbuktál? Ha már Istennel rendeztük, ha már őszintén megbántuk és elhagytuk ezeket a bűnöket, a sátán nem hánytorgathatja fel nekünk újra. Ha a mindentudó Isten kész azt mondani, hogy elfelejti a mi bűneinket, amikre tőle kértünk bocsánatot, akkor nekünk is meg kell tanulnunk elszakadni ezektől, és haladni tovább Istennel a keskeny úton. Aztán a 19. versben így folytatja Ézsaiás próféta, íme újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok én még. Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Isten a múltba révedésből a jelenre és a jövőre irányítja a tekintetünket. És mielőtt a jövőre áttérnénk, egy pillanatra álljunk meg a jelenben. Egyetlen gondolatot szeretnék csak ezzel kapcsolatban kiemelni, amit én is egy ige hirdetésből hallottam, és azt gondolom, hogy érdemes minnyájunknak ezt jól megvizsgálni a saját életünkre nézve. Hiszen sokan vannak olyanok, akik valamikor az életük folyamán úgy gondolják, vagy valóságosan így is történt, hoztak egy döntést. Akárhány éves korukban elmondtak egy imádságot, befogadták a szívükbe az Úr Jézus Krisztust, és onnantól megtértnek tekintik magukat. Az a kérdés, hogy ehhez képest, a döntéshez képest, hol tart az életünk. Valaki ezt így foglalta össze, annak, hogy valaha átmentél a szoros kapun, az a bizonyítéka, hogy most a keskeny úton jársz. Annak, hogy valaha átmentél a szoros kapun, az a bizonyítéka, hogy most, ebben a pillanatban, a keskeny úton vagy, és ez életed minden pillanatára nézve igaz kell, hogy legyen. Olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy átmentem a szoros kapun, megtértem, átadtam az életemet Jézus Krisztusnak, és aztán szépen sodródik a világgal. Akkor ott valami probléma van. És ilyenkor, nem csak szilveszterkor, hanem életünk minden napján érdemes megállni, és egy kicsit elcsendesedni, hogy hol jársz most. Hol járnak a gondolataid? Hol járnak a vágyaid? Milyen úton jársz egyáltalán? Látod-e az utat? Látod-e az útnak a végét? Látod-e a célt? Hol tartasz a keskeny úton, és hogy a keskeny úton jársz-e egyáltalán? És hogyha valóban a keskeny úton jársz, akkor ott tartasz-e, ahol 1, 2, 5, 10 vagy 40, 50 évi hívő élet után tartanod kellene? Ott tartasz-e, vagy le vagy-e maradva? És ezt a kérdést minden nap újra és újra fel kell tennünk magunknak, és hogyha úgy látjuk, hogy eltértünk az isteni iránymutatástól, akkor vissza kell térnünk, és nem kell vele megvárni az év végét, hogy korrigáljunk egy-egy rossz döntést, hanem ott és akkor, amikor rájöttünk erre, vigyük az Úr elé, és állítsuk helyre a vele való közösségünket. Most azonban az ige tovább vezet bennünket a jelenből a jövőre nézve. Azt mondja itt Isten, íme újat cselekszem. Olyan sok vigasztalás van ebben a két szóban is, hogy újat cselekszem. Hiszen rögtön kiderül, hogy ki az, aki cselekszik. Isten. Isten az, aki cselekszik a világ mindenségben, Isten az, aki cselekszik a földön, Isten az, aki cselekszik az országunkban, a városunkban, a lakóhelyünkön, a munkahelyünkön, a családunkban, és Isten az, aki cselekszik az életünkben is. És olyan jó azt is tudni, és újra aláhúzni a szívünkben, hogy Isten kezében van minden. Isten kezében van a jövő is. A mai napom, a holnapi, meg a holnap utáni is. Isten az, aki cselekszik. Éppen ezért nem kell felettébb aggodalmaskodni. Nem azt jelenti ez természetesen, hogy felelőtlennek kell lenni,
úgyis mindent Isten intéz, akkor én nem csinálok semmit, de lehet az a hit, az a reménység, az a bizalom a szívemben, bármi is történjen holnap, lehet, hogy nagyon sötétnek látom, vagy semmilyennek nem látom, mert ködbe vész, de tudom, hogy Isten kezében van a jövő, és ő cselekszik. Az én részem nem más, mint Istenre figyelve engedelmeskedni, és tenni a dolgomat, hittel és reménységgel. Olyan szépen le van ez írva a Szentírásban, János evangéliumában, amikor a királyi főember oda megy Jézushoz, és azt kéri, hogy gyógyítsa meg az ő gyermekét, és ezt olvassuk a János evangélium a 4. részében, az 50. versben, mondanéki Jézus, menj el, a te fiad él, és hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elindult. Ez a mi feladatunk, kedves testvéreim, hinni annak a szónak, amit Jézus mondott, és nem ülni a babérjainkon, hanem elindulni. Oda, ahova Isten küldött. Arra a helyre, abba a munkába, azok közé, a feladatok közé. És elhinni azt, amit Isten személyesen nekem mondott. És ugye a történetből később kiderül, hogy a gyermek abban a pillanatban meggyógyult, amikor Jézus azt mondta ennek az embernek, hogy a te fiad él. De erről az apa csak akkor értesült, amikor már kész volt engedelmeskedni Jézusnak, és elindult hazafelé. Út közben kapta a jó hírt, hogy a fia életben van és meggyógyult. Ehhez kell az apa hite, meg az apa engedelmessége, hogy ezt a csodát átélhesse. És hogyha csodákat akarunk átélni, kedves testvéreim, a jövő évben is, akkor nekünk is hitre és engedelmességre van szükségünk. A másik, ami ebben a gondolatban benne van, hogy újat cselekszik Isten, talán amikor először halljuk ezt, nagyon sokszor arra gondolhatunk, hogy igen, Isten újat cselekszik, új körülményeket teremt, új körülményekkel ajándékoz meg bennünket, új körülményeket ad és megváltoztatja az életünket, körülvevő dolgokat. De azt kell látnunk, hogy nem csak az a nagy csoda, amikor Isten a körülményeinket változtatja meg, vagy egy rossz körülményből valami jót tud kihozni, hanem az is csoda, amikor Isten minket tesz újjá. Nem csak a körülményeket újítja meg, hanem minket. Újjá szül minket, új értelmet ad az életünknek, megújít, helyreállít, megelevenít. És olyan jó lenne, hogyha nem akarnánk Isten szabadító kezét lekötni azzal, hogy meghatározzuk neki, hogy hogyan szabadítson meg bennünket. Igen, boldog leszek, ha ezt meg azt a körülményt az életemben megváltoztatod. Isten nem biztos, hogy a körülmények megváltoztatásával akar bennünket megszabadítani, lehet, hogy éppen bennünket akar megváltoztatni, hogy aztán boldog és áldott eszközei lehessünk. Legyünk készek az engedelmességre, és az áldás nem marad el. A következő, amit itt mond az ige, most készül. Igen, Isten terve folyamatosan megvalósulás alatt van. Folyamatban van, Isten nem áll le, nem végez félmunkát, nem adja fel, mint ahogy talán sokszor mi leállunk egy-egy feladatunkkal, munkánkkal, feladjuk, akár a munkavégzést, akár a reménységet, Isten nem adja fel, és nem adja fel velünk kapcsolatban sem. Ez is egy hatalmas ígéret és reménységre való ok, hogy Isten velünk kapcsolatban sem adja fel. Lehet, hogy mi már rég lemondtunk magunkról, hogy nekünk ez már úgy sem megy, lehet, hogy mások is már csak legyintenek ránk, de Isten nem adja fel velünk kapcsolatban. Nem végez félmunkát, és ugyan nem mindig látható, de az ő terve, az ő rendje, az folyamatosan megvalósul. A zsidókhoz írt levélben olvashatjuk Jézussal kapcsolatban, hogy minden alá vettetett az ő lábai alá, de még ez nem látható. De eljön majd a nap, amikor mindenki számára nyilvánvalóvá válik. Olyan jó lenne, hogyha ez a nap készen találna majd bennünket is. És nem csak akkor látnánk meg, hogy Isten munkálkodik, hanem az életünk, a hétköznapjaink apró megtapasztalásaiban, a mindennap kicsin csodáiban észrevennénk, hogy Isten munkálkodik, és Isten jelen van az életünkben. Aztán azt mondja, hogy utat szerez a pusztában, és folyó vizeket a kietlenben. Utat készít ott is, ahol nincsen út. Ott is, ahol talán most még nincs út, talán lélektől lélekig sincs út, de készít utat. Isten készít utakat, lehetőséget, szolgálatokhoz, munkához, emberekhez vezető utakat. Úgy gondolom, hogy nem kell ezt különösebben részletezni mindnyájunk életében, megtapasztaltuk már ezt, amikor lezáratnak bizonyos utak, vagy meg sem nyílnak. És ez sokszor fájdalommal tölti el az ember szívét. És a valóságban is, a hétköznapi életben is, nem csak a lelki életben, hanem a fizikális életben is tapasztaljuk, hogy milyen nehéz az, amikor rossz az út, vagy egyáltalán nincs út. Amikor az Egyesült Államokban voltam néhány hónapig egy ifjúsági táborban, volt egy Great Adventure nevezetű túra, aminek az volt a lényege, hogy 8-10 éves gyerkőcöket, meg két felnőttet felpakoltak egy buszra, kivittek minket a táboron kívül, letettek a semmi közepén, adtak egy iránytűt, mondták, menjünk éjszakra. Ez szép és jó lett volna, csak éjszakra egybefüggő erdősáv volt. És azon a területen, ahol én voltam Észak-Karolinában, ott nagyon komoly aljnövényzet is volt, tehát a föld szintjétől 30 méteres magasságig egybefüggő növényzet, nem csak fák, bokrok, cserjék. És sehol egy út, akárhány kilométert mentünk volna keletre vagy nyugatra, át kellett vágni, úgy, ahogy voltunk, kezünkkel, lábunkkal szétfeszítve az ágakat, hogy valahogy eljussunk a célhoz, vissza a táborba. És nagyon rossz volt ezt megtapasztalni, hogy nincs út. És nagyon sokszor rossz megtapasztalni az életünkben is, hogy nincs út egy-egy helyzet megoldására, nincs út egy-egy emberhez, de Isten azt mondja, hogy ő készít utat, ott is, ahol most láthatólag még nincs út. Oda is készít utat, ott is készít lehetőséget, ott is nyit ajtót, ahol te még ezt pillanatnyilag nem látod. És azt mondja, hogy folyó vizeket szerez a pusztában. Ahol most pillanatnyilag szárazság van, az életünknek azon a területén, ahol talán úgy érezzük, hogy a szükségeink nincsenek betöltve, Isten be fogja tölteni ezeket a szükségeket. Nem csak úgy csúran cseppen az ő áldás, hanem azt mondja, folyó vizet szerez. Hogy a folyó víz betölti az ő medrét, úgy tölti be Isten jelenléte, gazdagsága, áldása, szeretete, kegyelme a mi életünk minden szükségét is. Ezért van oka, kedves testvérem, a hívő embernek örülni, hálát adni, ezért nincsen szükségünk tudatmódosító szerekre, a mi boldogságunk ugyanis nem a körülményektől függ, nem a körülményekben, hanem Istenben van. Ezért örök, ezért stabil, ezért mozdíthatatlan, és ezért elvehetetlen a hívő ember boldogsága. Ilyen ígéretekkel és ilyen áldásokkal mehetünk majd át az új esztendőbe. De feltehetjük a kérdést, hogy mi az, amire nekünk kell figyelnünk. Hiszen itt elmondta Isten, hogy mit ajánl nekünk, mit készít nekünk, hogyha mi hittel hozzáfordulunk. De mi a mi részünk, mi a mi feladatunk, mi a mi felelősségünk. Erről beszél a 21. vers. A nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet. Bennünket, kedves testvéreim, Isten alkotott. Ebből több minden következik. Egyrészt az, hogy bármennyire is súlykolja ezt a világ, nem vagyunk függetlenek. Mert függünk Istentől, akár tetszik, akár nem. Vagy ahogy a Heidelbergi K.T. fogalmaz, nem a magamé vagyok. Nem tehetek mindenféle következmény nélkül azt, amit akarok. Mert tartozom valakinek elszámolással. Nem csak a közvetlenül felettem állóknak, főnöknek, szülőnek, vagy valaki másnak, hanem elsősorban Istennek. De ebben ott van a vigasztalás is, hogy nem a magamé vagyok, hogy nem vagyok a sátáné sem, és nem vagyok a bűné sem, hogyha tudatosan Isten uralma alá helyezem az életem minden területét. És olyan jó lenne, hogyha a jövő évben is tudatosan így hoznánk meg minden döntésünket, hogy nem a magamé vagyok, nem a sátáné vagyok, nem a bűné vagyok, hanem Istené vagyok, és ennek fényében hozom meg a döntéseimet. Aztán a másik, amit megtudunk ebből az igéből, hogy Isten magának alkotott bennünket. Nem önmagunkért vagyunk ezen a világon, nem azért, hogy jól érezzük magunkat, nem a saját élvezeteinkért, nem azért, hogy megvalósítsuk magunkat, és nem azért kaptuk a különböző képességeinket, tulajdonságainkat, testi-lelki gazdagságunkat, hogy magunkat tömjénezzük, de még nem is csak másikért, a másik emberért, hanem elsősorban Istenért vagyunk ezen a világon. Isten önmagának teremtett bennünket. És mire teremtett? Arra, hogy őt dicsőítsük, az ő dicséretét hirdessük. Erre vagyunk egyen-egyenként és közösségként is teremtve, hogy Isten dicsőségét hirdessük. És érdemes így tekinteni saját magunkra, az életünkre, a mindennapjainkra, a tulajdonságainkra, és amikor döntéseket hozunk, akkor végig gondolni ezt. Az ő dicséretére használjam a gondolataimat, a szavaimat, a szememet, a számat, a kezemet, a lábamat, az időmet, az emberi kapcsolataimat, a szeretetemet, a munkámat, a szabadidőmet, a pénzemet, és mindenemet, amim van, azt az ő dicsőségére használjam, hiszen azért adta. Az a rendeltetése, hiszen övéi vagyunk, önmagának teremtett bennünket. És akkor töltjük be, kedves testvéreim, a feladatunkat, a célunkat, akkor élhetünk teljes és boldog életet, hogyha Istenért élünk. Adja Isten, hogy a 2011-es esztendőben is így legyen. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked, hogy most is erősítettél, bátorítottál és útba igazítottál bennünket. Köszönjük, hogy nekünk sem a múlttól, sem a jövőtől nem kell rettegnünk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy minden a te kezedben van. Olyan jó lenne, mennyei atyánk, hittel és bizalommal minden nap rád hagyatkozni, még amikor bizonytalannak is tűnik a következő lépés. Adj nekünk hitet és reménységet, hogy beléd kapaszkodva meg tudjuk azt tenni. Azért imádkozunk, hogy a mi hitünk az valóban élő hit legyen, hogy ne csak egy elgondolás, ne csak egy vélekedés, ne az következzen belőle, hogy utána akkor leülünk a babérjainkra, hanem tudjunk lépni, cselekedni, legyünk készek neked engedelmeskedni, és hogy egy pillanatra se feledjük el a jövő év egyetlen napján sem, hogy te magadnak alkottál bennünket, és akkor tölthetjük be a feladatunkat, akkor lehet nekünk is békességünk és boldogságunk, ha a te rendedbe beállva téged dicsőít az életünk minden része. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te ígéreteidet. Köszönjük, hogy te vagy az, aki utat készítesz ott is, ahol most nincs. Köszönjük neked a legnagyobb utat, az Úr Jézus Krisztust, akin keresztül magadhoz készítettél utat. Add, hogy ezen az úton tudjunk járni életünk minden napján, egyre közelebb kerülve hozzád. Köszönjük, hogy te cselekszel, te munkálkodsz. Szeretnénk engedni, hogy a mi életünkbe is belenyúj, beleszólj, és munkálkodj bennünk és általunk is. Kérünk azért így, mennyei atyánk, te áld meg a mi szeretteinket, a mi családjainkat, te áld meg gyülekezetünk közösségét, egyházunkat és nemzetünket is megújulással, ébredéssel, a te szent lelked ajándékával, és ahogy velünk jöttél az elmúlt esztendő minden napján, úgy jöjj velünk a következő évben is. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Maga az Úr megy előtted, ő lesz te veled, nem marad el tőled, sem el nem hagy téged. Ne félj hát, és ne rettegj. Amen.